szeretettel köszöntelek benneteket, örülök, hogy ismét találkozhatunk. Az elmúlt alkalommal azzal kezdtük, illetve arról beszéltünk, hogy miért is romlanak el a dolgok. Akik itt voltak, azok emlékeznek erre. Na, nem arról volt szó, hogy például a vasaló, vagy a mikrohullámos ütő, vagy a mosógép, hanem arról, hogy miért romlanak el a dolgok az életünkben. Hogy van az, hogy általában a legtöbb ember optimistán indul neki az életnek, és jó dolgokat vár a jövőtől, aztán mégis előbb vagy utóbb eljut arra a pontra, amikor úgy kezd el lenni az egészből, és úgy érzi, hogy egy csomó minden tönkre ment. Erre a kérdésre adtuk meg a választ. A Bibliának a diagnózisa egy hárombetűs szócska, ami úgy hangzik, hogy bűn. Isten kijelentése szerint az emberek minden problémájának, bajának az oka, a gyökere az a apró kis szócska, illetve hát ami elmögött van, a bűn. A Római Levél 3. fejezetének a 23. versében azt olvastuk, ezzel kezdtem az elmúlt előadásomat is, hogy nincs különbség, mindenki vétkezett, és hiába van az Isten dicsőségének. Tehát ez a diagnózis. Elmondtam a múlt alkalommal, hogy a bűn három dolgot jelent. Jelent egyrészt törvényszegést, Isten törvényeinek az áthágását, a megszegését, amit ő elsősorban az ő igényében kijelentett számunkra. Aztán jelenti a bűn a hitetlenséget is, amikor valaki nem bízik a teremtőjében, Istenben, nem hisz ő benne, hanem elutasítja, elfordul tőle, és a saját kezébe veszi a sorsának az irányítását. És harmadsorban arról beszéltem, hogy a bűn egy gonosz erő is, ami mindenkiben ott működik, egy sötét, bűnre vívő, kényszerítő erő, ami, hogyha elkap bennünket, akkor még a legjobb szándékunk ellenére sem tudjuk megállni, hogy ne tegyük meg azokat a dolgokat, amelyekre próbál rávenni bennünket. Aztán beszéltem arról is, hogy a bűnnek meglett a következménye az ember életében, és ezt is három fő csoportra osztottam, három fő következményről beszéltem. Egyrészt elmondtam, hogy a bűnnek a következménye a halál. A fizikai halál is, a test megromlása és pusztulása is elkezdett ketyegni az ember életében akkor, amikor bűnbe esett. De ami sokkal súlyosabb, hogy a szellemi halál állapotába került az ember, ugyanis Istentől, az élet birtokosától és forrásától elszakadt. Aztán arról is beszéltem, hogy a bűn következménye a sátán uralma. Az a gonosz szellemi lény, aki Istennek az ellenlábasa, és Jézus szavai szerint embergyilkos volt kezdettől fogva, arra törekszik, hogy bennünket is elpusztítson, és akkor, amikor mi bűnösök lettünk, akkor sajnos ő jogot nyert az életünk fölött, hogy ott garázdálkodjon és tönkretegyen, pusztítson bennünket. A harmadik következménye a bűnnek Isten ítélete, amelynek a várományosai vagyunk, hiszen Isten szent Isten, akiben nincs semmiféle hamisság, semmiféle tisztátalanság, semmiféle gonoszság, és ő igazságos is ebből kifolyólag, ezért a bűnért mindenkinek majd felelnie kell. Beszéltünk arról, hogy Isten ítélete van, amikor már itt a földi életben nyilvánvalóvá válik, és embereknek vagy közösségeknek az életében, de az örökké valóságban mindenféleképpen elkerülhetetlen lesz, hiszen egyszer mindegyikünknek meg kell állnunk majd Isten előtt, és számot kell adnunk mindarra, amit ebben a testben tettünk, akár jót, akár gonoszt. Ez tehát a helyzet, és volt még egy fontos dolog, amit megállapítottunk a Biblia alapján, mégpedig azt, hogy mindenkire igaz ez a dolog. Sajnos egyikünk sem kivétel ez a dolog. Mindannyian megszegtük Istennek törvényeit, emlékeztek, hogy a múltkor itt egy picit szemezgettünk a 10 parancsolatból, és el kellett ismernünk, hogy mindannyian vétkesek vagyunk Isten törvényeinek a megszegésében, mindannyian hitetlenek voltunk, mert elfordultunk tőle, nem bíztuk rá magunkat, hanem a saját utunkat jártuk, és mindannyiunkban ott működik az a bizonyos gonosz erő, amivel szembesülünk többször vagy kevesebbszer, de mindenféleképpen szembesülünk, hogy olyan dolgokat teszünk sokszor, amit mi magunk sem akarunk, és mégis megtesszük, vagy olyan dolgokat nem teszünk meg, amiről tudjuk, hogy meg kellene tennünk, de képtelenek vagyunk rá. Szóval mindegyikünkre igaz ez a helyzet, és bizony ez egy nagyon szomorú sorsot vetít előre számunkra. Olyanok vagyunk, mint ez a bizonyos férfiú, aki itt ül ebben a kalitkában, ebben a börtöncellában, és velünk is ez a helyzet. Sötétségbe borult az életünk, jobbról, balról, előről, hátulról, fölülről, alulról, körbe vagyunk zárva, a halál által, a sátán által, és Isten ítélete is ránk vár. ez egy nagyon szomorú helyzet, amiből nem nagyon lenne kiút, de az elmúlt alkalommal azzal fejeztem be, hogy ma majd a terápiáról szeretnék beszélni, és hát az öröm hír az, hogy van reménysugár a számunkra. Szeretnék most három olyan igét mutatni, ami felvillantja ezt a reménysugarat így bevezetésképpen. Mózes második könyvének a 34. fejezetében olvassuk a 6. és 7. versben. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten. Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Megtartja szeretetét ezer ízig, megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket, bár nem hagyja egészen büntetés nélkül. Hát, hogyha találós kérdést akarnék feltenni nektek, akkor megkérdezném, hogy ki mondta ezt kinek, de nem akarlak ilyen komoly kihívások elé állítani benneteket, úgyhogy inkább elárulom. Ez a kis párbeszéd Isten és Mózes között zajlott le, mégpedig akkor, amikor Mózes lejött a hegyről 40 nap után, kezében a két kőtáblával, amin a 10 ige volt felírva, és mikor lejött, azt látta, hogy az ő népe bálványimádóvá vált, amíg ő a hegyen járt. És éppen ott táncoltak az aranybornyú körül, és azt imádták, illetve azon a bornyú keresztül imádták azt az Istent, akit ők gondoltak, és Mózes nagyon megharagudott, haragra gerjedt, és földhöz csapta a kőtáblákat, úgyhogy azok összetörtek. És aztán Isten ebben a helyzetben szólt Mózeshez, illetve ezt az egész helyzetet, szituációt intézte, egy második esélyt adott Izrael fiainak, és akkor beszélt önmagáról. Nézzétek csak, hogy hogyan mutatja be Isten önmagát. Azt mondja, hogy az Úr irgalmas és kegyelmes Isten. Egy csomó rendkívül vonzó tulajdonságot sorol fel ez az ige szakasz. Isten irgalmas. Az irgalmas azt jelenti, hogy megindul valakinek az állapotán, aki nyomorúságban van. Talán hallottatok már az irgalmas szamaritánusról, akiről a Biblia ír. Ez az ember, amikor látta az ember társát az útszélén heverni, vérbe fagyva, akkor megindult az állapotán és lehajolt hozzá. Isten is irgalmas, aki megindul a mi nyomorult állapotunkon, bármi is legyen az oka, és kész lehajolni. Azt mondja, hogy kegyelmes. Az pedig azt jelenti, hogy jót akar tenni velük. Azért, mert Isten egy boldog Isten. És azért szeret jót tenni az ő teremtményeivel. Azt mondja ez a bibliai szakasz, hogy az ő türelme hosszú. Milyen nagyszerű tulajdonság ez. Tehát türelmes. Ami bűneinket, ami vétkeinket, ami konokságainkat hajlandó egész hosszú ideig elnézni, azt remélni, hogy hát ha majd jobb belátásra térünk. Azt mondja ez a bibliai szakasz, hogy nagy az ő szeretete, és nagy az ő hűsége. Aztán azt úgy folytatja, hogy megtartja az ő szeretetét ezer ízig, nemzedéken át, azok iránt, akik ő benne bíznak. És kész megbocsátani a bűnt, a hitszegést, a hűtlenséget és a vétket, bár nem hagyja a büntetés nélkül. Tehát Isten nem csak egy igazságos bíró, aki megítéli a bűnt, hanem ő ugyanakkor egy könyörülő, megbocsátó Isten is, aki szeretné, hogyha valamiképpen rendeződnének ezek a dolgok. Egy másik ige szintén reménysugárt ad nekünk, Ezékiel proféta 18. fejezetének a 23. verse így hangzik. Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát, így szól az én Uram az Úr, hanem azt, hogy megtérjen útjáról és éljen. Szóval Isten nem gyönyörködik ebben a helyzetben. Amikor mi a bűnnek a fogjai vagyunk, és a bűn miatt elveszett állapotban nyomorgunk és senyvenünk, Isten ebben nem gyönyörködik. És abban sem gyönyörködik, hogy mi a sátán uralma alatt élünk. Abban sem gyönyörködik, hogy az ő ítélete felé masírozunk. Hanem ő azt szeretné, hogy az emberek megforduljanak az ő útjukon, és inkább éljenek, megmeneküljenek az örök ítélettől. Egy harmadik ige szintén a reménysugárként, az 50. Zsoltár 15. verse. Azt mondja Isten, hívj segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. Nagyon tetszik nekem ez a biblia vers. Egyébként nagyon népszerű biblia vers. Gyakran ilyen kis kártyácskákra is felírják, vagy falimondásként kiakasztják, hogy szem előtt legyen. Ez a biblia vers egy emberi élet négy fázisát, vagy négy szakaszát mutatja be. Azt mondja, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. Mi lehet az első szakasz? Hogyha megpróbáljuk a tagmondatokat sorrendbe tenni. Hív segítségül engem a nyomorúság idején. Az első szakasz a nyomorúság ideje. igaz? Amikor az ember nyomorúságban van. A második lépés az, amikor segítségül hívja Istent ebben a nyomorúságban. A harmadik lépés, hogy Isten megszabadítja őt. A negyedik pedig, hogy az ember dicsőíti Istent. Ez egy nagyszerű életpálya program, Istennek az életpálya programja, és szeretném mondani így előjáróban, hogy ez Isten életpálya programja a mi számunkra is, itt a 21. században. Bármilyen nyomorúságban is lehetsz a bűneid miatt, Isten kész megszabadítani téged, hogyha te segítségül hívod őt. És hogyha ez megtörténik, akkor utána megváltozik minden az életedben, és a bűn nyomorúsága helyett egy Isten iránti hálaadó és dicsőítő életet fogsz tudni élni. Nos tehát, ezek a reménysugarak, és bár a diagnózis nagyon kiózanító és nagyon fájdalmas volt, a bűn, de hála Istennek van terápia is. A terápiáról kapcsolatban pedig azt mondja a Biblia, a Timóteushoz írt első levél, első fejezet, 15. vers, igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, vagy megváltsa, akik közül az első én vagyok. Ez is egy gyönyörű Biblia vers, mert arról szól, hogy az ember felismeri, hogy én bűnös vagyok. Talán volt már a te életedben is olyan helyzet, amikor mindenkinél bűnösebbnek érezted magadat. Amikor mindenkinél nyomorultabbnak érezted magadat. Mindenkinél lúzerebbnek érezted magadat. Hát a lúzerek lúzere is figyelembe veheti ezt az igét, mert pirossal kiemeltem az örömhírt, és ebben rejlik a terápia lényege, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, vagyis megváltsa. Tehát diagnózis bűn, terápia, a megváltás. A mai alkalommal éppen ezért erről szeretnék beszélni, az előadásomnak a címe Isten megváltó terve. A mondani valómat 5 kérdés köré csoportosítottam. Az első, mi a megváltás? A második, a megváltás előkészítése. A harmadik, a megváltás véghezvitele. A negyedik, a megváltás eredményei. És az ötödik, hogyan lehet a megváltás a miénk. Na, akkor gyorsan álljunk neki, hogy jól tudjunk az idővel gazdálkodni. Nézzük az első kérdést, mi a megváltás? Szeretnék ezzel kapcsolatosan mutatni néhány Biblia verset, és ezek alapján megértetni, bemutatni, hogy mit is jelent a Biblia fogalmai szerint a megváltás. Mózes 2. könyve 6. fejezet 6. vers így hangzik. Én vagyok az Úr, és megszabadítalak benneteket az egyiptomi kényszer munkától, megmentelek benneteket a szolgai munkától, és megváltalak benneteket kinyújtott karral és súlyos ítéletekkel. Hadd kérdezzem meg ismét, ki mondhatta ezt a mondatot és kinek? Isten mondta, így van, hiszen úgy kezdődik, hogy én vagyok az Úr. Kinek mondhatta? Izrael népének, hiszen félreérthetetlenül róluk van szó, akik az egyiptomi kényszer munkában sanyarognak. 3 szót emeltem ki pirossal ebből a Biblia versből, amikor Isten azt mondja, hogy megszabadítalak, megmentelek és megváltalak benneteket. Mégpedig abból a nyomorúságos helyzetből, rabszolgasorsból, amiben ott szenvedtek Egyiptom földjén. A Biblia fogalmai szerint a megváltás szó elsősorban a következőt jelenti, vagy egyrészt a következőt jelenti, valamilyen bajból való kiszabadítás, megmentés, amit főként Isten végez. Még egyszer mondom, valamilyen bajból való kiszabadítás, megmentés, amit főként Isten végez. Ez a baj sokféle lehet. Ellenség hatalma, üldözés, betegség, veszély, és így tovább. Hadd mutassuk egy következő bibliai részt is, Mózes 3. könyve 25. rész, 47. és 48. vers. Ha a jövevény vagy zsellér vagyont szerez melletted, atyád fia viszont elszegényedik mellette, és eladja magát a melletted levő jövevénynek vagy zsellérnek, vagy egy jövevény nemzetségéből származónak, bár eladta magát, legyen visszaváltható. Bármelyik rokona visszaválthatja őt. Na, ez egy picit hosszú gondolat, de azt hiszem, hogy értjük, miről van szó. Mostanában is nagyon sok hiteladós van, és nagyon sok ember nyög emiatt a helyzet miatt. Abban az időben sem lehetett ez másként. Annyi volt a különbség, hogy abban az időben nem csak ingatlanra vagy ingóságra lehetett zálogot, jelzálogot felvenni, jelzálog hitelt, hanem akár a saját személyére is. És bizony, alakulhatott akár úgy is egy embernek a sorsa, hogy amikor eladósodott, és már végképp nem tudta fizetni a hiteltartozását, akkor eladták őt, vagy a családját, a gyerekeit, vagy mindenkit rabszolgának. És az ebből befolyt pénzből próbálták a hitelezőt hát, kártalanítani, vagy pedig rendezni a tartozást. Ez egy nagyon nyomorúságos állapot lehetett. Most képzeljétek el egy embert, aki szabad polgár, és mondjuk valamilyen szükségletéhez, vagy egy vállalkozásához felvesz hitelt. És saját magát is kezesként, biztosítékként, fedezetként odaállítja. Aztán vagy elrontja a dolgokat, vagy a körülmények úgy alakulnak, és eladósodik, és végül eladják, és rabszolga lesz belőle. Hát ez egy nagyon szomorú, gyötrelmes állapot lehetett. Erre a helyzetre vonatkozott ez az utasítás, ez a törvény, ami arról szólt, hogy bármelyik rokona visszaválthatta őt, és ez egyfajta kötelezettség is volt, hogy eljött a rokon, és visszaváltott őt. Miért a rokon? Mit gondolt? Elárulom, azért, mert jó esetben a rokon számára fontos volt, hogy vele mi történik. A rokon olyan ember, aki szeret engem, jó esetben, és törődik velem, és fontos számára, hogy mi történik velem, és hogyha bajba kerülök, akkor ki segít, ha tud. És hát el tudjátok képzelni, hogy egy ilyen rabszolga sorba süllyedt ember milyen örömmel fogadta azt a rokonát, aki azért jött, hogy kiváltsa őt. Tehát. A megváltás szó a Biblia fogalmai szerint másrészt jelenti a váltságdíj megfizetését is. Hadifogóért, rabszolgáért, Istennek szentelt dolgokért. Tehát két fő jelentése van a megváltásnak. Az egyik valamilyen bajból, nyomorúságból, nehéz helyzetből való kiszabadítás, a másik a váltságdíj megfizetése. Isten megváltó terve arra irányul, hogy megszabadítsa az embert a bűnből és annak a következményeiből. Az a baj, az a nyomorúság, amiből Isten ki akar szabadítani bennünket, az a bűnnek a nyomorúság. A halál, az ördög hatalma, az örök ítélet, kárhozat. Ebből akar Isten bennünket megszabadítani akkor, amikor meg akar váltani bennünket. Tehát itt van a megváltás szó első jelentése, itt megjelenik. Azonban Isten ezt egy speciális módon szeretné elvégezni, mégpedig úgy, hogy a szabadulás árát maga fizeti meg. Miért? Azért, mert mi képtelenek vagyunk megfizetni a szabadulás árát. Mi a bűneinkből magunkat nem tudjuk kiszabadítani. Szükségünk van egy rokonra, egy közeli rokonra, akinek a birtokában van az az összeg, amivel minket kiválthat, és kész is arra, hogy eljöjjön, és kifizesse ezt az árat értünk. Kedves barátaim, akkor, amikor Isten fia, Jézus Krisztus meghalt a kereszten, akkor éppen ez történt meg. Az ő halála és az ő feltámadása által megszabadította az embert a bűnből és annak a következményeiből, méghozzá úgy, hogy a szabadulás árát saját maga fizette meg. Ez tehát a megváltás. Ez az a terv, amit Isten elkészített a mi megmentésünkre. Ez a terápia lényege. Ez az, ami kihúz bennünket a bajból, a bűnből, és annak minden következményéből. Menjünk tovább, és egy fontos dolgot hadd mutassak meg. Ez a megváltás Jézus Krisztusban valósult meg, ahogyan mondtam, azonban Isten a megváltó tervét fokozatosan bontakoztatta ki. Nem azonnal vitte véghez a bűnbeesés után, hanem tervszerűen, egy folyamat eredményeként bontakoztatta ki, míg nem eljutott az esemény a képen látható történésig, Jézus Krisztus megváltó haláláig, illetve feltámadásáig. A második pontban arról szeretnék beszélni, hogy hogyan is bontakoztatta ki Isten az ő megváltó tervét az emberiség előtt. Azért fontos ezt látnunk, mert csodálatos látni azt a tervszerűséget, azt az építkezést, amit Isten véghez vitt, és én úgy gondolom, hogy ez a mi hitünket is rendkívüli módon fel tudja építeni. Mindig azt szoktam mondani, hogy a mi Jézus Krisztusba vetett hitünk, a keresztény hit, az nem egy ad-hoc ilyen filozófiákra épülő hit, hanem történelmi tényekre, eseményekre épülő hit, ami erőteljes stabilitást ad az egésznek. Nézzük tehát a megváltás előkészítését. Rögtön a bűneset után ígéretet tett Isten a megváltásra. Emlékeztek, a múlt alkalommal felolvastuk, hogy hogyan is történt az az eset ott az Édenkertben, amikor Ádám és Éva szakítottak arról a fáról, amiről nem lehetett volna, aztán ahelyett, hogy bevallották volna és bocsánatot kértek volna Istentől, elkezdtek takarózni, egymásra mutogatni, a kígyóra mutogatni, szóval nem rendezték ezt a dolgot, és ennek az lett a következménye, hogy Isten kiűzte őket az ő jelenlétéből, az Édenkertből, és az embert a bűn teljes lényében megrontotta, elszakította Istentől, kiszolgáltatta Sátán hatalmának, és az örök ítélet várományosává tette. De már ott, az Édenkertben Isten egy jelzést adott arra nézve, hogy ő szeretné az embert ebből a állapotából majd megmenteni. Mózes első könyve 3. rész 15. vers így szól. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között, mondja Isten a kígyónak, a kísértőnek, a te utódod és az ő utódja közt. Ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod. Ez a mondat két fontos dolgot tartalmaz. Az egyik, hogy a bűnesettől kezdve mindaddig, amíg ember és ördög is lesz egyszerre itt a földön, addig egy kibékíthetetlen harc fog dúlni az ember és a kísértő között. Ennek vagyunk a részesei mi is. Bizonyára te is sokszor érezted az életedben azt, hogy jön a kísértő, jönnek azok a gondolatok, azok a vágyak, azok az impulzusok, amelyek olyan irányba nyomnak, amiben tudod, hogy nem kellene menned, és te harcolsz ellene, ő harcol ellened. Tehát ez az állandó küzdelem zajlik az emberiségnek a színpadán. A másik dolog, amit ez a Bibliavers tartalmaz, egy ígéret. Mégpedig az az ígéret, hogy az asszonynak az utódja majd a kígyó fejére fog taposni, és ezáltal legyőzi őt. Ezt úgy is hívják ezt az ígéretet, vagy ezt a mondatot, hogy a proto-evangélium, ugyanis benne van az az ígéret, hogy Isten majd küldeni fog valakit, aki a kígyó fejére tapos, és ezáltal legyőzi őt. Nagyon érdekes, hogy az asszonynak mondja ezt Isten, nem Ádámnak, hanem Évának. És azt mondja, hogy az asszony magja fog a te fejedre taposni. Ez a mag egyébként a názáreti Jézus volt, az Istennek a fia. És azért mondja, hogy az asszony magja, mert emberileg neki férfihez nem volt köze. Hiszen a Szentlélek által fogant, Márián keresztül született meg, ezért ő nem volt József magja, hanem csak Máriának a magja volt. És a názáreti Jézus volt az Isten fia, aki rátaposott a kígyónak a fejére, megsemmisítette őt, azonban ez az életébe került, mert a kígyó az ő sarkát marta meg. Tehát az ő élete árán győzte le őt. Aztán Isten megváltóként, szabadítóként jelentette ki magát az ember számára, Ábrahám, Izsák, Jákob, majd Izrael fiai számára. Ézsaiás proféta könyvének a 44. részéből egyetlen Biblia verset hadd idézzek, a 6., amikor Isten ezt mondja. Ezt mondja az Úr, Izrael királya és megváltója, a seregek ura. Én vagyok az első és az utolsó, rajtam kívül nincs Isten. Figyeljétek csak, hogy Isten hogyan nevezi magát. Azt mondja, hogy én vagyok az Úr, Izrael királya és megváltója. Vagyis az a személy, aki megszabadítalak benneteket a ti nyomorúságos helyzetetekből. Isten tehát megváltóként, szabadítóként jelentette ki magát, és persze erre sok más példát is hozhatnánk a Bibliából. Aztán egy különleges érdekessége a történelem eseményeinek, hogy Isten számos előképpel készítette elő a megváltó eljövetelét. Mit jelent az, hogy előkép? Az előkép egy olyan esemény, ami szimbolikusan magában hordozza Jézus Krisztus megváltásának az ígéretét. Szeretnék ezek közül most bemutatni kettőt nektek, amelyek nagyon érdekesek, nagyon mélyen szántóak. Az első, a Mózes első könyvének a 22. fejezetében található, az első 18 vers. Van-e valaki, aki szépen tud blattolni, és szívesen felolvasná esetleg ezt helyette? Na, akkor olvasom én. Majd lesz még egy másik szakasz is, hogyha valaki közben bátorságot lesz, akkor nyugodtan szóljon.
Elbizonytalanodtunk, mert nem tudtuk, hogy mit jelent ez a blattolni.
Blattolni? Tehát felolvasni. Első ránézésre mi akkor azt?
Nem tudom. Nem tudom azt. Én sem tudom, mi az, de én tudom.
Jó, tehát ezt a zenében használják a blattolást, amikor kitesznek egy kottát a zenész elé, és akkor gyakorlás nélkül első ránézésre lejátsza, vagy leénekelje. Elnézést. Szóval, akkor olvassuk Mózes első könyve 22. fejezet, első 18 vers. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította. Ábrahám, ő pedig felelt. Itt vagyok. Isten ezt mondta, fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Móriá földjére, és áldozd fel ott égő áldozatot az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Na most itt álljunk meg kapásból. Micsoda? Hogy vannak ezek a dolgok? Isten azt kéri Ábrahámtól, hogy az egyetlen fiát áldozza fel az oltáron. Ölje meg, áldozatul ő neki. Egy picit az előzményeit hadd mutassam benne az események. Tudjátok, hogy Ábrahám volt a hit atya. Ábrahám volt az, akit Isten kiválasztott és elhívott. Ábrahám engedelmeskedett neki, mert hitt Istenben, ezért Isten szövetséget kötött vele. És azt mondta Ábrahámnak, hogy megáldalak, és a te magod egy nagy nép lesz majd ezen a földön, és a te népeden, illetve a te magodon keresztül fogom majd megáldani az egész világot, az egész emberiséget. Ez mind szép és jó volt, hogy Ábrahámnak az utódján keresztül Isten ilyen nagy csodát tesz majd. Egyetlen egy kis probléma volt az egészen, hogy Ábrahámnak nem volt fia. Képzeljétek el? És ez az Ábrahám egyre idősödött, egyre öregebb lett, és fia még mindig nem volt. Amikor Isten ezt az ígéretet tette Ábrahámnak, akkor 75 éves volt Ábrahám. És mikor végre a fia megszületett, tudjátok hány éves volt Ábrahám? 100 éves volt. És képzeljétek el, egy negyed évszázadot kellett neki várnia arra, míg az a nyambad gyerek megszületik. És el tudjátok képzelni, hogy Ábrahám milyen hit harcokon ment keresztül ez alatt a 25 év alatt. Hát most gondold el, hogy valamire 25 évig kell várni, az valami döbbenetes. Azt írja egyébként a Biblia Ábrahámról, hogy nem lankadt meg az ő hitében, hanem bízott Istenben, hogy amit ő megígért, azt meg is fogja tartani majd. Úgyhogy el tudjátok képzelni, hogy amikor végül megszületett Izsák, Ábrahám 100 éves korában, és a felesége is 90 volt, azt mondja az ige, hogy már ezek a nemi folyamatok is elhaltak nálunk, Isten mégis csodát tett. Szóval amikor megszületett Izsák, akkor el tudjátok képzelni, milyen nagy öröm volt Ábrahám sátoraiban. Úgyhogy el is nevezték a fiút nevetésnek, az Izsák az azt jelenti, hogy nevetés, vagy öröm. Hát ha valaha gyerek kapott szeretetet, és gondoskodást, és odafigyelést a szüleitől, akkor Izsák szerintem biztos kapott. Egy szemgyerek volt, az ígéretnek a gyermeke, öregen szülték, öregen kapták, biztos, hogy nagyon szerették. Úgyhogy Izsák cseperedett, ő volt a szüleinek a szeme fénye, Ábrahám, amikor ránézett, akkor benne látta az ígéreteket beteljesedni, és egyszer csak Isten azt mondja neki, hogy Ábrahám, fogd a te egyetlenedet, akit szeretsz, menj el a Mória földjére, és áldozd ott fel nekem égő áldozatul. Ez nagyon furcsa dolog, mert Isten soha nem kért ilyet. A Biblia más helyén Isten kifejezetten tiltja azt, hogy bármikor is egy ember az ő gyermekét feláldozza bármilyen istenségnek. És mégis ezt kér. Vajon miért? Azt mondja a Biblia, hogy azért, hogy próbára tegye az ő hitét. Nézzük, mi történt. Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját, meg Izsákot, a fiát. Fát is hasogatott az áldozathoz. Azután elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki. A harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. Ekkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz. Maradjatok itt a szamáral, én pedig a fiammal elmegyek oda, imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. Fogta tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fát, rátette a fiára, Izsákra, ő maga pedig a tüzet, meg a kést vitte. Így mentek ketten együtt. De Izsák megszólította apját, Ábrahámot. Apám! Ő pedig felelt. Itt vagyok, fiam. A fiú megkérdezte, itt van a tűz meg a fa, de hol van az áldozatra való bárány? Ábrahám azt mondta, Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam. Így mentek tovább ketten együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám, rárakta a fadarabokat, megkötözte a fiát, Izsákot, és föltette az oltárra a fadarabok tetejére. De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és már fogta a kést, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az Úr angyala a mennyből. Ábrahám, Ábrahám! Ő így felelt. Itt vagyok. Az angyal így szólt. ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetőt, és meglátta, hogy ott van egy kos, szarvánál fogva fönnakadva a bozódban. Oda ment Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl égő áldozatul a fia helyett. Azután így nevezte el Ábrahám azt a helyet, az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják, az Úr hegyén a gondviselés. Az Úr angyal a másodszor is kiáldott Ábrahámnak a mennyből, és ezt mondta. Magamra esküszöm, így szól az Úr, hogy mivel így tettél, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet, azért gazdagon megáldalak, és úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint az ég csillagai, vagy mint a homokszemek a tenger partján. A te utódod birtokolni fogja ellenségei kapuját, és a te utódod által nyer áldást a föld valamennyi népe, mert hallgattál szavamra. Ezután Ábrahám visszatért szolgáihoz, elindultak, és együtt elmentek Beer-Sebában. Ábrahám továbbra is Beer-Sebában lakott. Na, hallottátok már ezt a történetet? Ki az, aki még sose hallott ezt a történetet? Az előbb hol volt ebben? Jó, hát ez ilyen szakács, hogy nem bírt a kínes is. Szóval nézzük ezt a történetet. Ábrahámnak ott van ez a fiú, akit szeret, akit Isten adott neki. És aztán Isten azt kéri, hogy áldozza föl. Döbbenetes egy kérés. Ahogy az elején említettem, Isten azért kérte ezt Ábrahámtól, mert kíváncsi volt arra, hogy vajon Ábrahám számára ki a fontosabb, mi a fontosabb. Isten, a belévetett bizalma, vagy pedig az ő fia. És ezt jól le tudta mérni az ő engedelmessége. Elindul Ábrahám, nem olvasunk arról, hogy sokat tanakodott volna, vagy hogy mizáj játszolott a lelkében. Azt olvasjuk, hogy másnap reggel felkelt korán. Ábrahám fölnyergelte a szamarát, fogta a fiát, vitte a fát, a kést, a tüzet és a szolgáimat, elindult arra helyre, amit Isten mondott neki. El tudjátok képzelni a szituációt, amikor meglátják végül azt a helyet, ahova Isten küldte őket. És azt mondja Ábrahám a szolgáinak, hogy ti most maradjatok itt, mi elmegyünk a fiammal amoda, áldozunk, és azután majd visszajövünk. Jó, ha elindulnak, mennek ketten együtt. Ott megy az öreg Ábrahám, és mellette megy a fia. És a fiának fent van a vállán a fa, és az Ábrahám pedig viszi a kést és a tüzet. És egyszer csak megkérdezi a fiú, hogy apám, hát itt van a fa, meg itt van a tűz, de hol van az áldozati állat? El tudjátok képzelni, hogy ez a kérdés Ábrahám számára mit jelenthetett? A fia még nem tudta, hogy mi fog történni, de ő már tudta. És aztán azt mondja, hogy majd Isten gondoskodik az áldozati állatról. És oda megy arra a helyre, megépítik az oltárt, felteszi Ábrahám a fiát, megkötözi és felteszi. Na most, amikor Ábrahám megkötözte a fiút, akkor már Izsák tudta, hogy miről van szó. Egyébként Izsák elszaladhatott volna, csak úgy megjegyzem. Nem volt már kisgyerek. Vélhetően egy felnőtt fiatal ember volt. Elszaladhatott volna, az öreg Ábrahám nem érte volna utol. Mégis annyira tisztelte az apját, hogy engedte, hogy megkötözze, feltegye az oltárt. És el tudjátok képzelni, hogy amikor Izsák belenézett az apja szemébe, talán az apja nem is nézett vissza. Izsák ilyet soha nem láthatott az apjának az arcán. És akkor Ábrahám megemelte a kést, és már éppen sújtott volna le rá, amikor az Úr angyala kiáltott, és megállította őt. Szóval, miért pont így akarta Isten próbára tenni Ábrahámnak a hitét? Pusztán csak azért, hogy megnézze, hogy vajon ő fontosabb számára, vagy Izsák? Nem csak azért, hanem azért, mert ez egy profétai előkép. Egy olyan előkép, amin keresztül Isten be akarta mutatni, hogy mi fog majd történni, amikor Jézus meghal a kereszten. A názareti Jézus, Isten testre töltött fia. Az egyetlen, akit az Atya szeretett. Eljött ebbe a világba azért, hogy meghaljon a mi bűneinkért. És amikor Jézus ment ki Jeruzsálemből a Koponya hegyre, akkor a vállai vitte a fát, amire majd fel fogják szegelni. Ugyanúgy, mint ahogyan Izsák a vállai vitte a fát. És az Atya ott ment mellette, a mindenható Isten. Ott figyelte és látta azt, hogy a fia megy, és viszi a keresztet ki a koponya helyre. És tudjátok, persze, a rómaiak kezében volt a kalapács, amikor oda szegelték. És a vallási vezetők mondták ki, vagy bőszítették fel Pilátust, hogy ítélje el. De mégis a Biblia azt mondja, hogy Isten keze sújtott le rá. Tehát Tehát maga az atya volt az, aki megölte a fiút ott a kereszten az emberek keze által. És tudjátok miért? Azért, hogy nekünk ne kelljen elvesznünk. Amikor Ábrahám azt mondta Izsáknak, hogy majd gondoskodik Isten az áldozatra való állatról fiam, akkor egy proféciát mondott. Azt a proféciát mondta, ami aztán meg is valósult ott a hegyen, és ami megvalósult akkor, amikor Jézus meghalt értünk a kereszten. Ő halt meg azért, hogy nekünk ne kelljen. Persze mondhatnátok azt, hogy hát ez egy ilyen véletlen egybeesés. Nagyon szimbolikus és gyönyörű a párhuzam, amit én elétek rajzolok, de ez lehet pusztán egy véletlen egybeesés. Most szeretném megmutatni nektek, hogy miért nem véletlen egybeesés. Nem tudom, figyeltétek a történetnek azt a momentumát, hogy Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy menj el Móriá földjére, arra a helyre, amit mutatok neked. És Ábrahám felkelt, hány napig ment, hogy odaérjen? 3 napig. Figyeljetek, csak van egy kérdésem. Ha Isten csak azt szerette volna kipróbálni, hogy vajon őt szereti jobban Ábrahám vagy Izsákot, akkor nem csináltathatta volna ezt meg vele a szomszéddom mögött? Nem mondhatta volna, hogy gyere ide, a csalitoson túlra, aztán ott építs egy oltárt és áldozz fel azért a te fiadat nekem? Miért nem volt ott jó? Miért mondta azt, hogy menj el 3 napi járóföldre arra helyre, amit én mondok neked? A Bibliában azt olvassuk, hogy Isten Mória hegyére küldte el Ábrahámot az ő fiával. Tudjátok, miről nevezetes Mória hegye? Ott épült fel a jeruzsálemi templom, és Jézus ott halt meg. Sok-sok-sok évszázadat később. Isten tudta, hogy azon a helyen egyszer meg fog történni az, hogy az ő fiát feláldozza a mi bűneinkért. És azért küldte arra a helyre Ábrahámot, mert Ábrahám a hit atya, és Isten azt akarta, hogy a hit atyán keresztül demonstrálja azt, ami majd meg fog történni, hogy Ábrahám is átérezze, és átélje azt, amit majd ő fog átérezni és átélni akkor, amikor az ő fiára lesült. És azt akarta, hogy Izsák is átérezze és átélje azt, az oltáron fekve, megkötözve, amit majd az ő fia fog átélni akkor, amikor megkötözik, megkorbácsolják és felszegelik a keresztre, és azt kell mondani, hogy én Istenem, miért hagytál meg? Döbbenetes. Szeretnék egy másik profétai előképet is mutatni nektek, ami egy picit később történt, egy pár évszázaddal később, a pészachi bárányoknak az esetét, Mózes második könyvének a 12. fejezetéből az első 14 verset. Valaki vállalkozik, hogy felolvassa? Na jó, akkor olvasom én. Mózes második könyve, 12. fejezet, első 14 vers. Az előzményekről annyit, hogy Izrael fiai ott nyomorognak Egyiptom földjén, rabszolgasorban már több mint 400 éve, és nagyon rosszul megy a soruk, felkiáltanak Istenhez, az atyáik Istenéhez, ő pedig küld egy szabadítót Mózes személyében. Mózes eljön, elkezdődik a csapások sorozata Egyiptom földjén, és elérkezünk egészen a 9. csapásig, illetve a 10. csapásig, és a fáraó még mindig újra és újra visszakoz, megkeményíti magát, és nem engedi el a népet a pusztába, ahogyan ők kérik. És akkor jön a 10. csapás, ami a legsúlyosabb az összes közül, és erre készülve mondja Isten a következőket az ő népének. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak Egyiptom földjén. Ez a hónap lesz az első hónapotok. Ez lesz az első az év hónapjai között. Mondjátok meg Izrael egész közösségének, ennek a hónapnak a 10-én vegyen magának mindenki egy bárányt, családonként és házonként egy bárányt. Ha kevés a háznépe az egy bárányhoz, akkor a legközelebbi szomszédjával együtt vegyen a lélekszámnak megfelelően. Vegyétek számításba, hogy ki mennyit tud megenni a bárányból. Legyen a bárány hibátlan, hím és egyéves. Jót vegyetek, de vehettek kecskét is. Ennek a hónapnak a 14. napjáig tartsátok magatoknál, azután este felé vágja le Izrael egész gyülekezeti közössége. Vegyenek a vérből, és kenjék a két ajtófélfára és a szemöldökfára azokban a házakban, ahol megeszik. Ugyanazon az éjszakán egyék meg a tűzön sült húst, és egyenek hozzá kovásztalan kenyeret keserű hüvekkel. Ne egyétek nyersen, se vízben főzve, csak tűzön megsütve, és a feje, a lábszárai és a belső részei együtt legyenek.
ne hagyjatok belőle reggelre. Ha mégis marad belőle reggelre, azt égessétek el. Így egyétek meg. Legyen a derekatok felövezve, sarutok a lábatokon, bototok a kezetekben, és sietve egyétek az Úr Pészachjához. Mert átvonulok ezen az éjszakán Egyiptom földjén, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, akár ember, akár állat az. Ítéletet tartok Egyiptom minden istene fölött. Én az Úr. De az a vér jel lesz házaitokon, amelyekben ti laktok. Ha meglátom a vért, akkor kihagylak benneteket, és ti rajtatok nem lesz pusztító csapás, amikor megverem Egyiptom földjét. Tartsátok emlékezetben ezt a napot, és ünnepeljétek meg az Úrnak nemzedékről nemzedékre. Örök rendelkezés ez, hogy megünnepeljétek. Na most, ez egy borzasztó csapás, nem? Az, hogy jön egy öldöklő angyal, és minden házba bemegy, és minden családban az elsőszülött gyereket megöli, még az állatoknak az elsőszülöttjét is, ez a borzalmak borzalma. Lehet, hogy megkérdezitek, hogy hogy lehetett Istennek ilyen ötlete? Figyeljetek csak, mit mond Isten. Azt mondja, hogy közvetlen azután, amikor kimondja, hogy megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, akár ember, akár állat az, így folytatja, ítéletet tartok Egyiptom minden Isten fölött, én az Úr. Tudjátok, hogy Egyiptomban a fáraó elsőszülöttjét, ahogyan a fáraót is Istennek tekintették. Úgy gondolták, hogy ő a testet öltött Isten. És Istenként imádták a fáraókat. Amikor Isten a fáraó elsőszülöttjét és az összes elsőszülöttet megölte egyetlen éjszakán, akkor demonstrálta azt, hogy hamis Isten képük és Isten hitük van, és hogy bálványokat imádnak, és hogy nem Istenek azok, hanem az Úr az Isten. Na most, Isten készítette egy menekülő útvonalat. Azt mondta, hogy vegyék magukhoz ezt az egyéves hibátlan hím párányt, vagy kecskét, és tartsák maguknál 4 napig, és aztán utána öljék meg, és a vérével kenjék be a házok ajtainak a szemöldökfáját, illetve az ajtófélfáját. Azt mondta Isten, hogy ez jel lesz. És amikor jön az öldöklő angyal, és meglátja a vért valamelyik háznak az ajtaján, akkor oda nem fog bemenni. Egyébként a Pészach szó héberül azt jelenti, hogy elkerülni. Azért hívták ezeket a bárányokat pészachi bárányoknak, mert az ő vérük, az ő életük volt az ára annak, hogy az ítélet elkerülje azokat a házakat, ahova felvitték az ő vérét. Na most, milyen érdekes az, hogy azért szeretném elmondani, hogy Isten nem nemzetiségi alapon döntött, hanem ez az üzenet bárkihez eljuthatott. És nem azt mondta Isten, hogy minden házban, ahol izraeliták laknak, oda nem fog bemenni a pusztító angyal, hanem azt mondta, hogy egyetlen házba sem fog bemenni, ahol ott van a vér. És nem csak az Izrael fiainak volt lehetőségük arra, hogy ezt megtegyék, hanem bárki másnak is meglett volna a lehetősége. Tehát ez hit kérdése volt. Hogy hisznek-e abban, amit Isten mond, és engedelmeskednek-e, és megteszik-e azt, amit ő kér. Egy másik érdekes dolog, hogy vajon Isten miért pont ezt kérte? Nem mondhatta volna azt, hogy hát kössetek sárga pántlikát az ablakra, vagy tegyetek egy seprűt keresztbe az ajtónál, vagy köpjetek oda 3-szor, és akkor majd, amikor az angyal jön, és látja a köpetet, vagy a nem tudom, hogy micsodát a seprűt, akkor majd nem fog oda bemenni. Isten mondhatta volna ezt is? Hát persze, hogy mondhatta volna. Akkor mégis miért ezt a jelet kérte? Azért, mert ez egy előkép volt. Azért, mert előre akarta jelezni, hogy mi fog majd történni akkor, amikor az ő fia meghal a kereszten. Aki hisz Jézusban, azt el fogja kerülni az ítélet. Aki hisz Jézusban, és elfogadja Jézus helyettesítő halálát magára nézve, annak Isten megbocsátja a bűneit, és nem fog az örök ítéletben részesülni, illetve a kárhoztató ítéletben, a büntetésben nem fog részesülni. Nagyon érdekes, hogy egy éves hím hibátlan báránynak vagy kecskének kellett lennie, és hogy 4 napig maguknál kellett, hogy tartsák ezt a jószágot. Úgy elképzelem a szituációt, hogy nekem van 4 gyerekem, és a Izrael földjén is gondolom, ilyen sok gyerekes családok voltak, és úgy el tudom képzelni a szituációt, hogy magunkhoz veszünk egy ilyen kis kedves báránykát, aki egy éves, tiszta, hím, ártatlan, és ott van velünk 4 napig a lakásban. A gyerekeim biztos, hogy nagyon megkedvelték volna, lehet, hogy ott simogatták volna, becézgették volna, játszadoztak volna vele, és nekik nagyon bejött volna ez a szituáció, hogy ott van ez a bárányka velük. Aztán 4 nap után, amikor már éppen úgy jól összemelegedtek, akkor azt mondom, na jó gyerekek, akkor most hozom a nagy kést, és fogjuk a báránykát, és azt most én elvágom a nyakát neki. El tudjátok képzelni, hogy milyen sírás, rívás lehet, hogy apa, ne tedd be ezt, hát nem lehet, és akkor... Én azt mondom, de figyeljetek gyerekek, ezt meg kell tenni, mert jönni fog az ítélet. És hogyha ezt nem tesszük meg, akkor be fog jönni. És akkor ránéztem volna a fiamra, Áronra, a legidősebb, és azt mondtam volna, kisfiam, vagy ez a bárány, vagy te. Ez itt a tét. És el tudjátok képzelni, hogy milyen nehéz szívvel történhetett meg ez a gyerekes családokban. De dönteni kellett. Vagy a bárány, vagy az elsőszülött fiú. Vagy gyerek. És akkor levágták a bárányt. És felkenték az ajtófélfát. És várták, hogy mi fog történni. És figyeljetek! Amikor felhangzottak az első jajveszékelések azon az éjszakán. És amikor másnap reggel egész Egyiptom földjén sírás, rívás volt mindenütt, akkor ezek a családok hálát adtak. Szerintem ott álltak megrendülten, hogy mi történik velük. És amikor az apák ránéztek az elsőszülött gyerekeikre, akik éltek, míg más házakban halottak voltak, akkor áldották és magasztalták a mindenható Istent. És tudták, hogy azok a bárányok az életüket áldozták fel az elsőszülöttek helyett. Isten azért találta ezt így ki, mert tudta, hogy hogyan fog az ő fia meghalni a kereszten. És kedves barátaim, ugyanez a helyzet. Hogyha te hiszel Jézusban, hogyha elfogadod az ő helyettesítő áldozatát, amit a kereszten halt, érted, akkor megmenekülsz az örök kárhozattól, az örök büntetéstől, és Istennek az ítélete elkerül téged. Hit kérdése, hogy megtesszük-e. Van még egy része ennek a történetnek, amit szeretnék egy kicsit hangsúlyozni. Megint csak mondhatnátok azt, hogy persze, ez egy szép kis történet, és valóban nagyon szimbolikus, valóban nagyon könnyű a párhuzamot felállítani, de honnan tudhatjuk biztosan, hogy ez nem a véletlennek az összjátéka? Figyeljétek csak! Isten azt mondta az Izrael népének, hogy tartsátok emlékezetekben ezt a napot, és ünnepeljétek meg az Úrnak nemzedékről nemzedékre. Örök rendelkezés ez, hogy megtartsátok. Tudjátok, hogy a hithű izraeliták mind a mai napig megélik a Pészák ünnepét. A zsidó húsvétot. És figyeljetek csak! Jézus, amikor a tanítványaival az utolsó vacsorát elfogyasztotta, tudjátok, hogy az milyen vacsora volt? Az egy pészaki vacsora volt. És azért hívjuk utolsó vacsorának, mert akkor vacsorázott Jézus utoljára a tanítványaival, mielőtt meghalt volna. És amikor ott ült az asztalnál, és az előírás szerint fogta a bárányhúst, és fogta a kenyeret, és fogta a bort, és ették a keserű füveket, akkor Jézus elkezdett beszélni az ő haláláról. És azt mondta, hogy ahogy ezek a bárányok meghaltak Egyiptom földjén, az elsőszülöttek helyett, úgy fogok én meghalni helyettetek, hogy aki hisz bennem, az megmenekülhessen az ítélet alól. Tudjátok, Jézus mikor halt meg? Pészákkor. Pészákkor. Ugyanabban az időpontban. Isten csak azért rendelte el, hogy minden évben megtartsák ezt az ünnepet, hogy sose felejtsék el azt, ami akkor történt. Nem. Hanem azért, mert elevenen akarta tartani ezt az eseményt, mert tudta, hogy majd amikor az ő fia bejön ebbe a világba, akkor éppen Pészákkor minden embernek a bűnéért. Fantasztikus, nagyszerű. Az előző történetben a helyszín volt ugyanaz, ebben a történetben pedig az időpont ugyanaz. Ez nem véletlen emberség. Tudjátok, hogy milyen fantasztikus, hogy a mi Jézusba vetett hitünk nem légből kapott hit, hanem ahogy mondtam, történelmi tényekre alapuló hit. Mi nem kitalációban hiszünk, hanem olyan eseményekben, amiket Isten vitt véghez. Az egész Mózes 3. könyvét nem fogjuk felolvasni, mert az kicsit hosszú lenne, de azért írtam ide, mert a Mózes 3. könyvében olvashatunk a különféle áldozati törvényekről. Isten rendelte el az áldozati törvényeket. Isten rendelte el, hogy építsék meg ezt a sátrat, amit Szent Sátornak hívta. Isten rendelte el, hogy pont olyan legyen, amilyen volt. Itt volt, látjátok, ez az áldozati oltár, ahol bemutatták az állatokat. És aztán ott bent a sátorban ott van a szentek szentje, ahol ott van fölötte látszik az a tűzoszlop, ahol Istennek a jelenléte van. Szóval Isten úgy rendelte, hogy Izrael fiai, amikor bűnöket követnek el, akkor a bűnökért vigyenek áldozatot az ő színe elé. És ennek megvolt a teljes rendszere, hogy milyen bűnökért, milyen áldozatokat kellett. Szóval ez egy teljesen kidolgozott rendszer volt. De egy volt a lényege, hogy amikor egy ember bűnt követett el, akkor tudnia kellett, hogy a bűneinek következménye van, hogy a bűnért büntetés jár, és Isten úgy rendelte, hogy vigyenek áldozatokat, állatokat, akik a büntetést elszenvedik ő helyettük. És amikor egy izraelita férfi elment, hogy a bűneiért az áldozatot bemutassa, akkor odavitte az állatot a papoknak, akik megölték, erre az oltára tették és elfüstölítették. És tudjátok, mielőtt ez megtörtént volna, és ez a férfi odaállt az áldozati állattal az oltár mellé, még élt az állat, az volt a szabály, hogy oda kellett tartani a kezét az állat feje fölé, vagy rá kellett tennie az állat fejére, és azt kellett mondania, hogy ez az ártatlan én helyettem. Ez volt az előírás. Ez az ártatlan én helyettem. Utána a pap megölte az állatot, és feláldozta. És elmondta az atyafinak, hogy Isten megbocsátotta a bűneidet. Vajon miért volt ez így? Miért találta ki ezt Isten? Tudjátok miért? Azért, hogy az emberek lássák, hogy a bűnnek súlya van. A bűnnek súlya van. A bűnért ítélet jár, és azért is, hogy az emberek tudják, hogy Isten nem őket akarja megbüntetni a bűneikért, hanem rendel helyettest olyan áldozatot, aki átvállalja tőlük a büntetést, és elhatossza helyettük. Vajon miért találta ki ezt Isten? Egy dolog miatt, mert tudta, hogy majd amikor az ő fia bejön ebbe a világba, akkor ő lesz az az áldozat, aki meghal mindenkinek a bűneiért. És hogyha te vagy egy harmadik személy, vagy bárki az emberek közül, odaáll Jézus mellé, és azt mondja, hogy ez az ártatlan én helyettem. Elismeri magáról, hogy bűnös. És elfogadja azt, hogy Jézus helyette meghalt. És ezt megvallja Isten előtt, akkor Isten megbocsátja a bűneit neki. Isten nem csak ilyen előképeket adott az Ószövetség idején, hanem adott konkrét szóbeli proféciákat is, amelyek az eljövendő megváltásról és megváltóról szóltak. Ezek közül most egyet szeretnék felolvasni nektek, az Ézsaiás proféta könyvének az 53. fejezetét. Ez egy gyönyörű szakasz, és szeretném előre bocsátani, hogy Jézusnak a szenvedései vannak leírva benne. Tudjátok, hogy Jézus hogyan halt meg? Hogy megölték, hogy elítélték, ártatlanul, hogy keresztre feszítették, hogy a mi bűneinkért halt meg. Most az Ézsaiás 53-at szeretném felolvasni, és figyeljétek meg a párhuzamokat, hogy hogyan írja le ez az ige szakasz Jézusnak a szenvedéseit. Gyönyörű egyébként. Ki hitte volna el, amit hallottunk, ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma? Mint vesszőszál sarjat ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta, pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, így volt. Igaz, hogy mennyire hitelesen írja le? Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévejektünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta, elhagytuk Istent, nem hittünk benne. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűneért. Amikor kínoszták, alázatos maradt. Így volt? Alázatos maradt Jézus, amikor kínoszták? Igaz, hogy nem szidalmazott senkit? Amikor kínoszták, alázatos maradt. Száját sem nyitotta ki. Amikor a főpap elé vitték, nem is szólt semmit. Nem védekezett. Mint bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják. Ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el. Nem volt jogos az a bíráskodás, amit Jézussal szemben gyakoroltak. az egyházi per, és a, vagy a vallási per és a világi per is csomó szabálytalanságot tartalmazott. Egyszerűen koncepciós per áldozataként ítélték halálra Jézust. Erről szól ez a profécia. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiírtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés. A bűnösök közt adtak sírt neki. Oda feszítették két rabló közé. Így volt. A gazdagok közé jutott halála után. Egy gazdag embernek a sírjába fektették. Arimáté Józsefnek a sírjába. Bár nem követett el gonoszságot és nem beszélt álmukul. Így volt. Jézus nem vétkezett soha, sem tettel, sem szóval. Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze, de ha fel is áldozta magát jóváltételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Figyeljetek csak, hogy lehetséges az, hogy feláldozta magát jóváltételül, és mégis meglátja utódait, és sokáig él. Hogy lehetséges ez?
Hogy feltámadt.
Csak úgy lehetséges. Ha valaki feláldozza magát jóváltételül a többiek helyett, majd meglátja az utódait és sokáig él, az csak egy módon lehetséges, ha feltámad a halálból. Pontosan ez történt Jézussal. Az Úr akarata célhoz jut vele. Vagyis az, hogy az embereket megmentse és megszabadítsa. Lelki gyötrelmeitől megszabadulva látja őket és megelégedett lesz. Voltak Jézusnak lelki gyötrelmei? Emlékeztek a Getsemáné kertben? Ott gyötrődött. Ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. És mit mond ez az ige? Lelki gyötrelmeitől megszabadulva látja őket és megelégedett lesz. Miután véghez vitte ezt az egészet, ránéz azokra, akik hisznek ő benne, és nagyon elégedett. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. Ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba. Így volt. Önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják. Pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. Még a kereszten is azt mondta, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Igaz, hogy mennyire precízen, és mennyire mélyen szántóan írja le ez a rész Jézusnak a szenvedéseit és a feltámadását? Figyeljetek csak, egy dolog az, ami igen különleges ebben, hogy ezt a fejezetet a Bibliából nem Krisztus feltámadása után írták, amikor már mindenki tudta, hogy mi történt, hanem körülbelül a Krisztus előtti 6. században. Itt van benne. Amikor a holtengeri tekercseket megtalálták, amikor a Krisztus előtti 2. századból való, ott volt benne ez is. Értitek? Ez egy olyan profécia, aminek egy jó néhány pontja szó szerint beteljesedett Jézusban. Tehát nem véletlen az, ami történt, hanem egy tervszerű folyamatnak a kibontakozása. Akkor hadd ismételjem ezt a részt. Isten már rögtön a bűneset után ígéretet tett a megváltásra, megváltóként, szabadítóként jelentette ki magát, számos előképpel készítette elő a megváltó eljövetelét, és proféciákat is adott az eljövendő megváltásról és megváltóról. A harmadik főpont, ma azt hiszem egy picit hosszabb leszek, már most látom. A megváltás véghez vitele. Már az eddigiekből is azt hiszem, hogy világossá vált az, hogy hogyan is ment végben mi megváltásunk ott, amikor Jézus meghalt a kereszten helyettünk, majd feltámadt a halálból, de ezt szeretném a Biblia alapján még pontosabban bemutatni. Azt mondja Isten igéje, hogy Jézus az Isten báránya. Amikor keresztelő János Jézussal találkozott, a következő történt. Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt. Íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Ott volt János a Jordánnál, ott keresztelt, és egyszer csak meglátja, hogy Jézus jön felé. És azt mondja, hogy íme az Isten báránya. Miért mondta azt, hogy íme az Isten báránya? Jézus 4 kézláb jön felé, és végetett? Nyilván nem. Hanem kijelentette neki Isten, hogy ki ő. Azt mondta, hogy íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Íme, ő az a helyettesítő áldozat, aki által mi megszabadulhatunk a bűn következményeitől. Jézus kereszt halála egy helyettesítő áldozat volt. 2 Korintus 5:21 így ír. mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Szóval helyettünk halt meg. Ő igaz volt, mi bűnösök, és történt egy helycsere. Átvette helyettünk az ítéletet. Hallottam egyszer egy történetet. Volt két testvér, akik istenfélő keresztény nevelésben részesültek, valamikor régen történt ez, és az egyik jó úton járt, a másik pedig egy ilyen bűnöző lett. És nagyon kicsapongó életet élt. És a bátyja mindig mondta neki, hogy ne csináld ezt, öcsém, ne járjon ez az úton, mert rossz vége lesz ennek, de ő nem hallgatott rá. Aztán egy este a fiatalabb testvér egy tibornyázáson vett részt, és összetűzésbe keveredett valakivel, akit bántalmazott és megölt. Amikor ez megtörtént, akkor nagyon megrettent és elkezdett menekülni, és a rendőrök üldözték őt, és úgy, ahogy volt véres ruhában, hirtelen nem volt jobb ötlete, a bátyjának a házához ment. És bekopogott hozzá a bátyja, fölébredt, és mikor a testvére bejött, látta, hogy csupa vér a ruhája, és rémült az arca, és azt mondta neki a fiatalabb fiú, hogy bátyám, segíts rajtam, a rendőrök üldöznek, megöltem valakit. És akkor a bátyja nem beszélt sokat, hanem azt mondta neki, hogy vedd le a ruháidat. Levette a ruháit, ő is levette a magáit, ő felvette az öcsének a véres ruháját, ráadta a sajátját, majd bezárta a belső szobába. És épp, hogy ez a dolog lebonyolódott, a rendőrök odaérkeztek, a forró nyomon. És amikor kinyílt az ajtó, akkor ott találták ezt az idősebb testvért a véres ruhákban. Megfogták, egyértelmű volt, hogy ő a tettes, ő nem védekezett, nem mondta azt, hogy nem ő az, és elvitték a börtönbe. Aztán elkezdődött a tárgyalás és a per, és ez a vádlott, az idősebb fiú egyetlen szóval sem tagadta ezt a vádat. És megszületett az ítélet, ami halálos ítélet volt, és kitűzték a napját is annak, amikor majd végrehajtják. Ez a báty ott ült a börtönben, és amikor előtt az utolsó éjszaka, és egy utolsó kívánsága lehetett neki, akkor annyit kért, hogy adjanak neki egy papírt, meg egy tollat, mert szeretne levelet írni a testvéreinek. És kikötötte, hogy ezt a levelet majd csak az ítélet végrehajtása után kézbesíthetik neki. És másnap eljött az a nap, ahogyan ki volt tűzve, végrehajtották az ítéletet, felakasztották, és a börtön parancsnok pedig gondoskodott arról, hogy a levelet eljuttassák a testvérének. Amikor a testvér megkapta a levelet és kinyitotta, akkor körülbelül az állt benne, hogy öcsém, én meghaltam a te bűnödért, helyetted. Arra kérlek téged, hogy gondolkodj ezen, és innentől kezdve élj másként. És amikor a fiatalabb testvér elolvasta a levelet, akkor egyszerűen zokogásban tört ki, és lélekszakadva rohant a börtönhöz. És kérte, hogy engedjék be a börtönigazgató elé. És beengedték, és amikor a börtönigazgatónak megmutatta a levelet, és megmondta azt, hogy hát én voltam a bűnös, és a bátyám ártatlan volt, és ő halt meg helyettem, akkor hajtsák végre rajtam az ítéletet, mert én vagyok a bűnös. Akkor azt mondta a börtönparancsnok, hogy uram, ön szabad. Az ítélet végre lett hajtva. Az ön bátyja egy rendkívüli ember volt. És azon a napon megváltozott ennek az embernek az élete, és többé nem folytatta azt az utat, amit addig járt. Jézus az ártatlan, az igaz, magára vette a mi bűneinknek, a te bűneinknek a terhét, és elhordozta. Megváltoztat ez téged? Jézus halála, Jézus bűn nélküli tökéletes áldozat volt, az előbb erről beszéltem, ha olvassak egy igényel kapcsolatban is. Nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. A Biblia Jézust hibátlan és szeplőtlen báránynak nevezi. Ő soha nem vétkezett, amíg ezen a földön járt. Sem szóban, sem tettben, sem gondolatban. Ő egy bűn nélküli tökéletes áldozat volt. Az ő halál egy önkéntes áldozat volt. Maga mondja János 10-ben, 17-18. Versben, azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem. Én magamtól adom oda. Jézus magától adta oda az életét. Ő lejöhetett volna a keresztről még az utolsó pillanatban is. Megvédhette volna magát, de nem tette.
azért, mert ő feláldozta az életét. Nem akarok most belemenni az időszüke miatt, hogy a kereszthalál hogy mit történt. Ez egy nagyon borzalmas szenvedés volt, aminek a végén a keresztre feszített ember végül megfulladt. Mert többé nem tudta felnyomni magát, és a tüdejébe beszorult a levegő, és nem tudott többé levegőt venni, és azért megfulladt. Így haltak meg, így múltak ki azok, akiket keresztre feszítettek. De Jézus nem így halt meg, hanem úgy írja az evangélium, hogy hangos kiáltással kibocsátotta az ő lelkét. Tehát nem beleszorult a levegő, és megfulladt, hanem ő kibocsátotta az ő lelkét, letette az Atya kezébe. Ő döntött annak a pillanatáról, hogy mikor halljon meg. Azt mondta, hogy én önként adom oda az életemet magamtól, senki nem veheti el azt. Jézus Krisztus kereszthalálában Isten bűn fölötti ítélete és megmentő szeretete egyszerre vált láthatóvá. Kedves barátaim, a kereszthalál az a legborzalmasabb halál, amivel egy embert meg lehet ölni, azt mondják az orvosok, meg a történészek, akik ehhez értenek. Az, hogy Jézus pont így halt meg, az két dolgot mutat. Az egyik, hogy a bűn mennyire súlyosztalak. Mennyire súlyos büntetés jár érte. A másik, hogy Isten mennyire szeret bennünket, hogy még ezt is készül vállalni. Ezért Jézus Krisztus kereszthalála egyfelől Isten bűn fölötti ítéletét, másfelől a megmentő szeretetét teszi láthatóvá. Nézzük a negyedik pontunkat, a megváltásnak az eredményeiről hadd szóljak. Hogyha egy ember tud hinni ezen a földön, Jézusnak a személyében, Jézusnak a megváltásában, akkor megváltozhat az életem. Nézzük, hogy hogyan s mint. Jézus megváltása három irányban hatott ki. Egyfelől az ember felé, aki a bajban lévő rabszolga, másfelől az Atya felé, aki a teremtő és bíró, harmadrészt pedig a sátán felé, aki az analógiánál maradva az elnyomó rabtartó. Nézzük meg, hogy melyik irányba hogyan történt ez. Az ember felé. Jézus Krisztusnak a megváltó halála és feltámadása szabadított meg bennünket a bűntől. Máté 1.21-ben, amikor le van írva, hogy az angyal eljön Józsefhez, és elmondja, hogy hogyan fog majd megszületni Márián keresztül a Messiás, akkor ezt olvassuk. Így mondja az angyal Józsefnek. József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségül Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. A Jézus név, héberül Jeshua, azt jelenti, hogy szabadító. Azért adta az Atya ezt a nevet a fiának, mert ezzel a névvel tudta legjobban kinyilvánítani, kifejezni az ő küldetését, az ő személyiségét, azt a célt, amiért eljött erre a földre. És így mondja az angyal, hogy azért kell Jeshuának, vagyis szabadítónak nevezni, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Názáreti Jézus az, aki bennünket megszabadított a bűneinkből, és annak a következményeiből. Hogyan? Egyfelől úgy, hogy bűnbocsánatot eszközölt ki a részünkre. Ítélet helyett kegyelemben lehet részünk. Kolossé 2.13-ban ezt írja az Új Szövetség. Titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben, és bűnös valótok körülmetéletlenségében, ővele együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket. Látjátok? Jézus Krisztusban Isten kész megbocsátani a bűneinket, akik azok miatt halottak voltunk. Tehát az, aki hisz Jézusban és elfogadja őt, az Istennek a bocsánatában részesülhet. Egy másik dolgot is megszerzett Jézus a megváltás által, amiről majd az utolsó előadásban fogok részletesen is beszélni, ezt úgy nevezi a Biblia, hogy újjászületés. Ez egy olyan belső változás, ami által az ember belül Istennek a természetével telik meg, Istennek a jelenlétével, Isten erejével telik meg, és ezért képes lesz a bűn fölött győzni. Péter első levele, 2. fejezet 24. versében ez áll. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Emlékeztek, az elmúlt alkalommal arról beszéltem, hogy a bűn az egy ilyen gonosz erő. És olyan dolgokat csináltat velünk, ami nem jó, nem helyes, mert mi magunk sem értünk egyet sokszor. És a bűn erősebb nálunk. De azt mondja a Biblia, hogy mivel Jézus megváltott bennünket, ezért van lehetőségünk arra, hogy többé ne a bűn irányítson bennünket. Amikor Jézus valakinek a szívébe beköltözik, Isten ereje megjelenik az életében, akkor egy nagyobb erő jelenik meg az ő életében, mint a bűn. Emlékszem, hogy amikor gyerek voltam, akkor nagyon féltem a kutyáktól.
És amikor mentem az utcán, és egy kóbor kutya közeledett felém, akkor én átmentem a másik oldalra, és magamban nagyon szorongtam, hogy fú, nehogy közelebb jöjjön, mert féltem tőle. Viszont, amikor úgy mentem végig az utcán, hogy az édesapám is velem volt, és mondjuk fogta a kezemet, akkor valahogy nem féltem a kutyáktól. Maximum egy kicsit közelebb húzottam hozzá, átmentem a másik oldalára, de nem féltem a kutyáktól. Miért? Amikor én egyedül voltam az utcán, akkor úgy éreztem, hogy a kutya nagyon merült képvisel, mint én, és ezért féltem. Amikor az édesapám is ott volt, akkor úgy éreztem, hogy az édesapám nagyobb merült képvisel, mint a kutya, ezért nem kell félnem. Azok az emberek, akiknek a belsejében Isten ott él, Jézus Krisztus beköltözik, azoknak az életében nem a bűn a legnagyobb erő, hanem Jézus Krisztus a legnagyobb erő. És ezáltal képesek lesznek más emberként élni. A valódi keresztények nem azért jó emberek, mert ő nekik nagyon erős az akaratuk, vagy ők nagyon elkötelezettek, hanem azért, mert személyes közösségben élnek Jézus Krisztussal, Jézus jelen van bennük, a lényükben, és fölé emeli őket a bűn erejének. A bűn következményeitől is Jézus megszabadított bennünket. Ezért lehetséges az, hogy akik Jézusban hisznek, és őhozzá imádkoznak, azok meggyógyulhatnak betegségekből, meg tudnak szabadulni gonosz szellemeknek a befolyásából, meg tudnak szabadulni függőségekből, szenvedélyekből, Jézus Krisztusnak az ereje által. Nézzük, hogy hogyan hatott ki a megváltás az Atya felé. Az Atya volt az, akit mi megbántottunk és megsértettünk akkor, amikor elfordultunk tőle. Azt mondja a Biblia a János első levele 4. fejezetének a 10. versében, hogy ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Figyeljétek csak, hogy milyen áldozatnak nevezi Jézust a Biblia? Azt mondja, hogy engesztelő áldozat. Szerintetek mit jelenthet az a szó, hogy engesztelés? Van-e valakinek valami ötlete?
Enyhítés.
Kiegyenlítés.
Kiegyenlítés. Mondok egy példát. Krisztián egész nap dolgozik, és este hazamegy fáradtan, és a felesége...
Metolózunk.
És a felesége Emese, hát nagyon készül rá, hogy szeretettel fogadja, és főz neki vacsorát, kedvenc ételét elkészíti, gyertyát gyújt, szépen megteríti az asztalt, halk zenét tesz be, szépen felöltözik, kisminkeli magát. Amikor Krisztián hazajön, akkor kellemes fogadtatásban részesül. És aztán, amikor hallja, hogy nyílik az ajtó, akkor mindent beindítja, a magnót, stb. Vagy a CD-t játszol, és akkor, és a Krisztián belép. És akkor látja Krisztián a helyzetet, mert azt mondja, hogy adjál már engem, most mit nyáláskodsz itt? Hát... romantikus hallgat vagy te, hagyj meg a végén, és azzal megy, és úgy izzadtam be a fotelba, bekapcsolja a tévét, és nézi a, tudom én, a híradót, közben iszza a sört, és a szegény Emese pedig sírva fakad, és elmegy lefeküdni, és álomba sírja magát. Aztán Krisztián is lefekszik aludni, és akkor lefekszik, elkezdik gondolkodni, hogy azért nagyon személydalom volt ő, és nagyon nagy biztonság az, amit ő csinált, mert olyan szinten megsértette Emesének a szeretetét és a készségességét, hogy erre nem is lehet szavakat találni. Úgyhogy másnap reggel, amikor fel kell, alig bírozni éjszaka a bűntudat miatt, akkor fel kell, és azzal kezdve, hogy Emese, ne haragudj rám, én annyira szemét voltam tegnap veled, és tényleg nagyon az, amit csináltam, az egyszerűen minősítetetlen, ne haragudj rám. És megölelgeti. Persze Emesének ez nem nagyon használ, mert nagyon el van keseredve. Úgyhogy Krisztián elmegy dolgozni, aztán amikor jön hazafel, akkor bemegy a virágboltba, vesz egy 50 rózsából álló csokrot, és hazaviszi, a fél fizetését rákölti, és beviszi, és oda mondja, Emese, ne haragudj, nagyon rosszul tettem tegnap, amit tettem. Ezt a csokor virágot fogad be el tőlem, Emese, duzzog. Még mindig nem annyira. És akkor Krisztián másnap hazajön másik csokor virággal, és még két színházjegyet is hoz mellé, és hozza a kedvenc italát az Emesének, és ez így megy napokon keresztül, akkor Emese megenyhül, és aztán a Krisztián erőfeszítésének a hatására a kapcsolat helyreáll. Mit tett Krisztián? Ki engesztelte Emesét? Olyan dolgokat tett, amelyek gyógyírként hatnak az Emese lelkén esett sebekre. Amikor Jézus meghalt a kereszten, akkor ki engesztelte az atyát? Nem mint hogyha az atya ilyen sértődékeny, nem is tudom, valaki lenne, de mégis mi emberek minden bűnünkkel, hitetlenségünkkel, Istennek a jóságát, igazságát és szeretetét sértettük meg. Amikor Jézus meghalt a kereszten, bár ő Isten fiaként halt meg, de ember fiaként is meghalt. És amikor az atya látta őt szenvedni, egy embert látott szenvedni ártatlanul. És amikor az atya látta szenvedni az ő fiát, akkor kiengesztelődött az egész emberiség iránt. És azok, akik hisznek Jézus Krisztus áldozatában, azok annak a kapcsolata Istennel helyreállhat. Ez a másik dolog, amiről ír az ige, 1 Péter 3.18-ban. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaza nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megelevenítetett lélek szerint. Látjátok, hogy azt mondja a Biblia, hogy Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz, a nem igazakért. Miért? Mi volt a célja? Hogy Istenhez vezessen minket. Hogy a kapcsolatunk helyreállhasson Istennel. Ami a boldog életnek az alapja. Róma 5.1-ben is ilyesmit olvasunk. Mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Békességünk van Istennel. Nagyszerű úgy élni az életet, hogy békességed van Istennel. Ez a legfontosabb. És a sátán felé is kihatott a megváltás, mégpedig úgy, hogy megszüntette a jogalapot, ami alapján uralkodhatott felettünk. Kolossé 2.14-15-ben ezt olvassuk. Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Na, nézzük ezt az igét. Mit mond a Biblia? Kezdjük a végénél, vagy a második felénél. Azt mondja, hogy lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, és megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Ezek a fejedelemségek és hatalmasságok az ördög és az ő gonosz angyalai, akik uralkodtak az életünk fölött, és uralkodnak ma is az emberek élete fölött, és tönkreteszik őket. Nézzétek csak, hogy Jézus mit tett velük, illetve Isten mit tett velük Krisztus által. Lefegyverezte őket, kicsavarta a kezükből a fegyvert, amivel minket tönkretettek. De a kérdés az, hogy mi volt az a fegyver? Mi az a fegyver, amivel az ördög leginkább ártani tud nekünk? A másik rész, amit pirossal kiemeltem, így szól, hogy eltörölte a minket terhelő adóslevelet. Az adóslevél volt az, amit félretolt az útból Isten, amit eltávolított. Ezek szerint az adóslevél volt a fegyver az ördögnek a kezében. Hadd mondjak erre egy példát. Képzeld el, hogy nehéz helyzetbe kerülsz anyagilag, és valakitől szívességet kérsz. Hát ez a valaki szívesen segít neked, egyébként ilyen kopasz kigyúrt aranyaklánccal a nyakán, és ad neked egy néhány millió forintot szívességből kölcsön, de azzal a kitétellel, hogy erről írtok egy papírt. És alá van írva, el van látva a te kézjegyeddel, tanúknak a kézjegye rajta van, és azt mondja neked, hogy addig, amíg ezt az összeget nem fizeted ki, addig az adós vagy. Mondjuk azért kellett ezt a kölcsönt felvenned, mert a házad árán eljátszottad a kaszinóba, és azért mégsem mehetsz úgy haza, hogy a feleségednek megmond és a gyerekeidnek, hogy most már nincs hol lakniuk. Úgyhogy ez a haver, aki mellesleg mondjuk a kaszinót üzemelteti, ad neked kölcsön annyi pénzt, hogy a házad mégiscsak megmaradjon. Az asszony nem tud semmit, a gyerekek nem tudnak semmit, csak te tudod, meg a fickó tudja. És onnantól kezdve néha megcsörön a telefonod, és azt mondják neked, hogy menj ide, és csináld ezt. Menj oda, és csináld azt. És te nem akarsz ilyen dolgokat csinálni, amit kérnek tőled, de nem tehetsz semmit, mert amikor ellen akarsz állni, akkor azt mondják, vagy megmondjuk mindenkinek, hogy milyen szemét vagy, és eladjuk a házadat is neked adni. Képzeld el ezt a helyzetet. Micsoda szörnyű helyzet lehet? Mi az, ami téged fogva tart? Mi a gangsternek a fegyvere? Az adós levél. Az az írás, amiben le van írva, hogy te mennyivel tartozol, és te azt nem tudod kiegyenlíteni. És akkor képzeld el, hogy egyszer csak jön valaki, mondjuk én, és látom, hogy nagyon elvesz szorcsolod, és megkérdezem, mi a baj? Hát, eddig még sosem nem mondtad el senkinek, de nekem elmondod, hogy mi a baj. Én azt mondom, figyelj, majd én elintézem ezt az ügyet. és akkor elmegyek, felrakkaválok egy kalasnyikovat, megkeresem ezt az embert, és azt mondom neki, hogy te, úgy hallottam, hogy adósod neked ez az XY, képzeld a magad helyét, nevét, helyét. Így van? Így van. Na, én azért jöttem, hogy lerendeztem azt a dolgot. Mennyivel tartozik? Hát, 14,5 millió forinttal. Hol az a papír? Hadd lássam. Előveszi a papírt, oda teszi, széles vigyorol az arcán, 14,5 millió forint alá van írva, azóta már 25 lett belőle, mert a kamatok is hozzájöttek. És akkor én azt mondom, tudod mit? Te egy szemétalak vagy. Te egy szemétalak vagy, hogy így kizsigeled az a barátomat, de én most őt megszabadítom te tőled. És képzeld el, nem akasztom le a kalasnyikomat a vállamról, hanem begyúlok a belső zsebembe, kiveszek 25 millát, leteszem az asztalra, és azt mondom, hogy add ide az adóslevelet. Odaadja az adóslevelet, én széttépen viszlikekre, és bedobom a kandallóba, és ott nézzük együtt hárman, ahogy hangba válik. Na most, hogyha te lennél ez az ember, milyen érzéssel mennél haza? És hogy gondolnál rám? Hát Jézus ezt tette. Amikor a kereszten meghalt, akkor a te adósleveledet semmisítette meg, ami Isten előtt terhelt. És ezáltal kivette az ördög kezéből a fegyvert, hogy ne tudjon többé uralkodni rajtad. Nagyon döbbenetes egyébként, hogy Jézus azt is megtette volna, hogy kalasnyikovval lelövi Sátán, de mégsem azt tette, hanem mert ő az igazság és a jogosság Isten, és kifizette a bűneinkért az árat. Sátán uralma ehelyett, ezért Isten uralma valósulhat meg az életünkben. Kolossiért 13-14 ezt írja. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Mi történt? Megszabadított minket honnan? A sötétség hatalmából. És hova vitt át bennünket? Az ő szeretett fiának országába. Miért? A megváltás és a bűnbocsánat által. Kedves barátaim! Ezért lehet egy más minőségű életet élni. Akik megértik, hogy kicsoda Jézus, és mit tett értük, és elfogadják, azok egy más minőségű életet tudnak elkezdeni élni. Szabadulás a Sátán munkájától is, a betegségekből, a szegénységből, az egyéb dolgokból, Jézus Krisztus által van lehetőség megszabadulni. Nagyon sok ember azért nyomorog, egzisztenciálisan, fizikálisan, kapcsolataiban, mert az ördög dolgozik az életében. És amikor ő kiszabadul az ördög hatalmából, akkor elkezd helyreállni az élete. És ez is egy természetes következmény. 1 János 3.8 így ír. Aki a bűnt cselekszi, ez az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Hogy lerontsa. Bármilyen munkája is volt, vagy legyen az életünkben, az életedben, az ördögnek. Ha Jézus Krisztus befogadod, akkor ő kész az ördögnek a munkáit lerontani. És végül az utolsó, ötödik kérdés, hogy mindez hogyan lehet a miénk. Nem tudom, hogy felkeltette-e az érdeklődéseteket mindaz, amiről hallottatok. De ez az a tény, és ez az az üzenet, ami egy ember életét megváltoztathatja és megszabadíthatja a bűnnek a hatalmával és a következményeiből. A kérdés, hogy hogyan lehet a megváltás a miénk? Hát először is szeretném elmondani, hogy a megváltás nem mindenki. Na nem azért, mintha Isten válogatós lenne, és azt mondaná, hogy neked adom, neked meg nem adom, és akkor ezt vesz, kimehetsz, kiszámolja, hogy ki kapja és ki nem. Hanem azért nem mindenkié, mert a Biblia azt írja, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Vagyis nem Isten válogatós, hanem mi vagyunk válogatósak. Vannak, akik hisznek, és elfogadják a megváltást, vannak, akik azt mondják, hát ez akkor a baromság, mint egy hegy, és hagyjál engem ezzel békén, és nekem nincs szükségem se Istenre, se Jézusra, se a megváltásra. Tudod, mit én úgyis inkább a pokolba szeretnék lenni, mint a mennybe. Vannak ilyen vélemények is. Nos, csak olyanok mondanak ilyet, akik még nem voltak a pokolban. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, az nem lát majd életet. Tehát van, aki él a megváltás, és van, aki pedig nem. Attól függően, hogy hisz vagy nem hisz. A megváltás az egy ajándék. Róma 6.23 így szól. Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet. Krisztus Jézusban, ami Urunkban. Tehát az örök élet, a megváltás ajándék. Ajándékba kapjuk. Olyan, mint a szülinapi ajándék, vagy a karácsonyi ajándék. Ez azt jelenti, hogy ingyen van, és nem kell rászolgálni. Volt-e már olyan, hogy karácsonykor ajándékot kaptál, és utána kezdted keresni a pénztárcádat, és megkérdezted, hogy és most mennyivel tartasz közé? Volt már ilyen? Valaha bármelyikőtök fizetett már az ajándékért, amit kapott? Akkor az ajándék ingyen van? De jó, bemegyek a boltba, és azt mondom, hogy ez a plazma TV ajándék lesz. Na persze, akkor ingyen van. Így működik a dolog?
Nem.
Igaz, hogy nem? Akkor hogy? Hát nyilvánvaló úgy, hogy az ajándék ingyen van annak, aki kapja. Annak, aki adja, annak nincs ingyen. Ez az ajándéknak a természete. Ugyanez a helyzet a megváltással is. Nekünk ingyen van, mert nem is tudnánk kifizetni. Viszont aki adja, ő neki nagyon sokba került, mindenbe került. Az életét áldozta fel azért, hogy mi meg lehessünk váltva. Róma 3:23-25. Mert nincs különbség, mindenki vétkezett, és hiába van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisztek, hogy igazságát megmutassa. Figyeljetek csak, az egész a megváltásra épül. Jézus Krisztusnak az engesztelő áldozatára. Aki hisz Jézus engesztelő áldozatában, azt Isten megigazítja ingyen, és megbocsátja a bűneit. Nem kell rászolgálnia, nem kell kifizetnie, hanem hitáltal lehet átvenni, ahogyan a pirossal kiemelt részt mondja, hogy akik az ő vérében hisznek. Hogyha hiszel Jézus engesztelő áldozatában, akkor Isten megvált téged. És van még egy dolog, amit Isten vár azoktól az emberektől, akik szeretnének a megváltásban részesülni, mégpedig azt, hogy forduljanak el a bűntől, és fogadják be Jézus Krisztust a szívükbe. Hát, nagy nehezen a végére értem. Akkor összegezném gyorsan, hogy miről is volt szó ma. Azzal kezdtem, hogy a Biblia diagnózisa bűn. Ez minden problémáknak az oka, és a gyökere, a forrása, hogy elhagytuk Istent, elfordultunk tőle, áthágtuk az ő törvényeit, és hogy az egész lényünkben ott működik ez a rossz, amivő kényszerítő erő. Istennek a terápiája, a megoldása erre a problémára a megváltás. A megváltás két dolgot jelent, valamilyen nagy bajból való megszabadítást, másrészt a váltságdíj kifizetését. Isten megváltó terve arra irányult, hogy bennünket megszabadítson a bűnből és annak a következményeiből úgy, hogy a szabadulásunk árát maga fizeti meg. Ez a megváltás Jézus Krisztus halála és feltámadása által valósult meg. Nem azonnal vitte véghez Isten, hanem hosszú évszázadokon, évezredeken keresztül készítette elő. Ígéretet tett rá már rögtön a bűnbeesés után, kijelentette magáról azt, hogy ő a megváltó, a szabadító, adott előképeket, amin keresztül előre jelezte és szemléltette, hogy mi fog majd történni, és konkrét szóbeli proféciákat is, majd amikor elérkezett az ideje, akkor beküldte az ő fiát ebbe a világba, aki emberré lett a názáreti Jézusban, és ártatlan élet után meghalt a kereszten. Azt mondja a Biblia, hogy ez egy helyettesítő áldozat volt, amikor ő a tökéletes, az igaz, a mi bűneinknek a büntetését magára vette. Isten ezt az eseményt rendelte fordulópontként. Isten Jézust és Jézusnak a megváltását rendelte a menekülő útvonalként minden ember számára, aki képes ő bennem hinni. A megváltásnak az eredménye az kihat Isten felé, az ember felé és a sátán felé is. Az embert megszabadítja a bűneiből és annak a következményeiből, képessé teszi arra, hogy a bűn fölé tudjon emelkedni, helyreállítja a teremtővel való kapcsolatát, és megszabadítja az ördögnek, a rabtartónak az uralma alól. Hogyan lehet a megváltás a miénk? Hát ajándékba kínálja nekünk Isten, ha mi készek vagyunk elfogadni. Hinnünk kell csak benne, el kell fordulnunk az istentelenségtől, a bűntől, ki kell nyitnunk a szívünket Jézus Krisztus számára, a megváltó számára, be kell őt hívnunk, el kell fogadnunk azt, amit ő tett értünk, és Isten nekünk adja ajándékba. És akkor megtörténhet az a csoda az életünkben, hogy a bűneink megbocsáttatnak, hogy felszabadulunk a bűnnek a hatalmától és az erejétől, és egy újfajta minőségű életet kezdhetünk el élni Istennek a jelenlétében. Ez a valódi kereszténység vezető út. A megváltása a tiéd is, ezzel szeretném zárni. A kérdés, hogy igénybe veszed-e. A betegekkel általában két probléma van, ami miatt nem gyógyulnak meg. Ha van egyébként gyógymód a betegségükre. Az egyik az, amikor valaki nem ismeri el a betegségét. Talán ti is találkoztatok már ilyen emberekkel, akikről messziről látszott, hogy betegek, de azt mondták, ó, nekem nincs semmi bajom. Hát, aki beteg, de nem ismeri be, azon nem lehet segíteni. A másik baj a betegekkel az, amikor elismerik ugyan, hogy betegek, de nem vetik alá magukat a terápiának. Nemrégiben elmentem az autószerelőmhöz, és ott a segédjével egy picit beszélgettem, aki egy idősödő férfi, és hát elég jól megtermett, láthatóan szeret kosztolni. Na most elmondta, hogy mindenféle problémája vannak a lábával, az érrendszerével és a szívével, és elment orvoshoz és kivizsgálták, és miután kivizsgálták, az orvos azt mondta neki, hogy muszáj neki diétázni, mert különben nagy baj lesz. Erre ő azt mondja nekem, hát ilyen tökkel ütött orvost, le is fogom cserélni, elmegyek egy másik orvoshoz, adjon nekem valami gyógyszert rá, hagyjon nekem békén a diétával. Hát ezt is meg lehet tenni természetesen, de akkor az ember a saját maga sírját ássa meg. Én azt kívánom nektek, hogy gondolkodjatok el, és gondoljátok végig azt a tervet, amit Isten készített a számotokra, és éljetek a lehetőséggel, vegyetek igénybe. Köszönöm a figyelmeteket, elnézést kérek, hogy ennyire eljutottam ezt a mai adást, de majd igyekszem a következőben ismét visszatérni a normál kerékvágásba.
Tamás, köszönjük szépen az előadást. Nos, mielőtt beszélgetnénk, volna egy vagy két hirdetni való. Az egyik, nem tudom, itt van-e most az adománydobozó? Most nincs itt. Akkor csak egy hirdetni való lesz. A Lacit szeretném megkérni, hogy röviden foglalja össze, hogy mi fog történni hétvégén, és hogy aki jelentkezett a Reménység Fesztiválra, az hová menjen, hánykor találkoznak, hol, stb. Jó? Gyere ki, Laci, légy szíves, röviden tájékoztass minket. Köszönöm szépen.
Hú. Hát elég nehéz beszélni a megváltásról szóló tanítás után. Azt gondolom, hogy ez nagyon hitműtő alkalom volt ez. Hétvége. Múlt héten már beszéltem a